Morádin János Kristóf előadásának a címe a Felejtésbe ítélve volt, amely egyben annak a kötetnek is a címe, amelyet 2 évvel ezelőtt adott ki Morádin János Kristóf, és amelyből annak idején beszéltünk, amikor a könyvbemutató volt. Tehát Felejtésbe ítélve erdélyi magyarok szovjet fogságban 1944-1953. Ebből a témáról többször beszélgettünk az elmúlt 2 évtizedben, de mindig újabb és újabb adatok kerülnek elő, mindig és újabb megvilágításba lehet helyezni ezeket a tragikus eseményeket, sőt az értelmezésen és az utókor reakcióján is lehet változtatni. A mai előadás amellett, hogy ismert adatokat nyújtott át nekünk, mégis sokban újat is jelentett, tehát folytatod a kutatásokat e téren, és tulajdonképpen itt mindig eléggé száraz statisztikákból indulunk ki. Hány fogoly, honnan vitték őket el, hova kerültek, milyen körülmények közé. De a statisztikák mögött ott vannak az egyéni történetek, a családi tragédiák és a tanulságok. És ezek a tanulságok azt hiszem, hogy újból és újból előjönnek, ugyanakkor némileg módosulnak is. Tehát a mai eladásban is ilyen árnyalatokat érzékeltem. Miért érdemes foglalkozni ezzel a témával egy ilyen időtávlatban újra és újra és újra és újra a közönség elé vinni és tudatosítani mindenkiben, hogy mi történt?
Ez egy nagyon jó kérdés. Egy olyan embernek a kérdése, aki tényleg szívelélekkel végighallgatja az előadást, és ebbe az esetben ugye akkor a kérdés is nyilván ennek megfelelően nagyon találó, mert ugye a kutatás, amit végzünk meg, amit jó magam is végzek, tulajdonképpen misszió. Azt lehet látni, hogy itt nem egy befejezett történetről, hanem egy végtelen történetről van szó, amely folyton újabb és újabb távlatokat nyit. Én amikor elkezdtem, akkor azt hittem, hogy ez majd egy időszaki valami lesz, egy pár hónapos kutatás, maximum 1 éves kutatás, még mesterképző keretében ugye az egyetemen, és most már 23 éve, vagy majdnem 23 éve zajlik, bár van róla már egy kötet, de ebben a kötetben is ugye olyan dolgok vannak, amik azóta már árnyalták. Tehát ugye új adatok, új információk. Lesz bővített kiadása is ennek a műnek, új névsorok jelentek meg. Tehát igazából itt, mivel egy olyan történethez nyúltam hozzá, még a 2000-es évek elején, ami nem volt feldolgozva, vagy csak nagyon tangenciálisan, érintőlegesen, éppen hogy megemlítve, de mélységében nem volt kutatva, mert ugye nem lehetett beszélni, és ezért is a címe a könyvnek a Felejtésre ítélve, tehát ezek az emberek, a szovjet fogságba úrcolt civilek, magyar civilek, Romániából, Erdélyből, ezek gyakorlatilag annyira kényes témának számítottak, mind politikailag, mind interetnikai viszonyok tekintetében, és a kommunista évtizedeket is hozzászámítva, hogy egyszerűen nem lehetett beszélni róluk. Na most ezért fokozatosan nyílik meg a téma. Tehát ugye én azt hittem, hogy ez könnyen kikutatható, de ugye mivel egy óriási témáról van szó, mert most vagyunk jelenleg ott, hogy azt mondhatjuk, hogy legalább 20 000 emberről beszélünk, de inkább többről. Ugye, tehát városnyi emberről beszélünk, akiket elvittek pár hónap alatt 44 második felében ősszel és télen ugye Erdélyből, akkor azt látjuk, hogy igazából egy össztársadalmi kérdés tárulkozik fel, ami nyilván, ahogy enged fel az évtizedek alatt, gyakorlatilag az eltelő évtizedek alatt a társadalmi trauma, és ahogy a szálak szakadnak fel, és lassan megnyílnak a családi levéltárak, és a visszaemlékezések megjelennek, és a különböző naplók kerülnek elő, és a bejegyzések, ugye a rövid feljegyzések, névsorok, ugye akkor ezek így fokozatosan kerülnek a kutató elé, és ezt a történetet egy soha véget nem érő történetté alakítják. Ráadásul, hogy több generáción átmenő trauma, ami érinti a családot, érinti a gyermekeket, unokákat, hiszen ugye mégiscsak édesapának, nagyapának a sorsáról van szó, és ezek, ahogy ezeket feldolgozza ugye a család, ez is egy külön téma. Voltam olyan konferencián, ahol konkrétan nem a fogság, hanem az otthon maradt család helyzete, és utólagos helyzete volt feldolgozva, ugye, hogy hogy élték meg ezt a fogságot, és hogy arról nem beszélhettek otthon, hogy nem kapott a hazatérő fogoly munka lehetőséget, hogy társadalmilag megbélyegzett helyzetbe kerültek, nem csak a fogoly maga, hanem az egész család is, ugye a gyermekek is, stb. Mind a kuláklisták, olyan volt ez a történet. Tehát ugye ez egy össztársadalmi kérdés. És azt mondom, hogy összes 1 millió magyar embert, civilt és katonát érintett a második világháború végén, tehát minden 15. magyar ember szovjet fogságban volt a Szovjetunió területén, akkor azt látjuk, hogy ez egy teljes nemzeti tragédia. Olyan, mint a Trianon, olyan, mint az 56-os forradalom eltiprása, olyan, mint a mohácsi vész, csak hogy jóval közelebb van hozzánk. És ez félelmetesen közel van hozzánk, és még élnek köztünk olyan emberek, ugye 80 év fölöttiek, akik gyermekek voltak, ha nem is vitték el őket, de abban a korszakban szemtanúk voltak.
Vagy a szüleiket vitték el, családtagjaikat.
Igen, és most az új interjúalanyok már erről szólnak, tehát ugye az egykori foglyokat már nem tudjuk megkérdezni, mert legalább 95-96 évesek, ha még élnek, de általában már mindenki meghalt, nagyon kevés az élő. Tehát nekem is két emberről van tudomásom egész Erdélyben, aki még él, ugye, akikkel egykor interjút is készítettem, de hát nagyon gyenge állapotban. Vannak viszont a gyermekek, unokák, igen, és a gyermekek, főleg sokszor ugye szemtanúk, nagyon érdekes, az ő szemszögükből lévő traumát mutatják be, hogy ők arra az elhurcolásra hogy emlékeznek. És hogy mit jelentett nekik az, hogy évekig nincs édesapjuk. Ugye? Tehát ami egy amúgy a háború utáni nagyon nehéz gazdasági viszonyok között, ez megélhetési probléma volt.
Hát azért vegyük sorra az események kronológiáját röviden, a történelmi politikai hátteret, az akkori háborús hátteret, amely oda vezetett, hogy ezek az események megtörténtek. Hát itt elemezted ugye, hogy hadifogoly, civilfogoly, hogy mennyire keveredtek ezek a fogalmak, hogy mennyire törvénytelen volt tulajdonképpen az egész, a háborús törvénykezés ellenében is volt, és hogy tulajdonképpen olyan események történtek meg, amelyeket meg lehetett volna talán előzni, ha bár így utólag ezt nehéz mondani, vagy meg kellett volna valami módon előzni, de akkor a körülmények miatt nem lehetett. Tehát a második világháború vége, ugye átalakul a hadihelyzet, a német-magyar csapatok visszavonulnak, jön a szovjet hadsereg, ezek az általános hadihelyzetet leíró, bármilyen beszámolóból elővehető adatok, de hát ez sokkal árnyaltabb.
Igen, mert az elhurcolások azok tulajdonképpen több okra vezethetők vissza. Nem lehet egy okot felsorolni. Tehát ebben különböznek például a zsidók fogságából, vagy a holokausztról, mert ugye a holokauszt az egyértelműen ugye a náci törvények szerint és a náci rendszernek a sajátos eljárási borzalmai szerint mentek végbe. Na de itt nem erről van szó. Itt igazából esetenkénti véletlenszerű elhurcolásokról is beszélhetünk, ahogy a helyzet adta. Ha nagyobb ellenállás volt Erdélyben, ugye a szovjet hadsereggel szemben, hogy betör Erdélybe, és a magyar és a német hadsereg itt-ott ellenállni próbál, például Tordánál, ugye, tordai csatával, akkor a környékről nagyon sok embert visznek el. Bosszúból, hadifoglyoknak a létszám kiegészítése gyanánt, ugye, tehát ugye ennek vannak ilyen aspektusai. Mellette levő másik falóban nem visznek el senkit. Mert nem ott ment át a fősodor a nagy szovjet utánpótlási vonalakhoz, nem esett be, és akkor az a falu megúszta. Tehát nagyon érdekes helyzetek. Miközben a szomszéd faluból több száz embert elvisznek adott esetben, vagy legalábbis több tucatot biztos. Na most a másik elhurcolási ok természetesen a Szovjetunió munkaerőigénye. Azért 22 millió halálos áldozattal járult hozzá a második világháborús győzelemhez. És rettenetes, mondhatni, hogy krónikus munkaerőhiányban szenvedett. Tehát főleg ezért visznek el férfiakat. Nőket is a második elhurcolási hullámban, de jóval kisebb számban. Alapvetően férfiakat.
De egészen fiatal fiúkat és idősebbeket is.
Igen, mert ugye a fiatal fiúkat azt nézték, hogyha jó kötésű gyerek volt, magas növésű, 16-17 éves fiú volt, vitték is el. Az időseket meg úgy ítélte meg a begyűjtő alakulat, hogy hát ez még lehet, hogy dolgozni is tud valamit. De nem minden esetben volt ez így, és sajnos valóban 70 éves embereket is vittek el, nagyon sokakat egyszerűen elzavartak az első tranzitállomáson, amikor az átvevő őrök azt mondták, hogy hát ezzel nincs mit kezdeni, vagy volt sajnos olyan, hogy nem bírta a gyaloglást, lemaradt és tarkon lőtték. Tehát ugye volt ilyen is, tehát hogy az őrök tarkon lőtték. Vagy kijutott a Szovjetunióba, és meghalt az első hónapban, mert nem bírta, ugye idős volt. Na most az elhurcolások másik aspektusa, hogy nem nézték, hogy most az egy értelmiségi, az egy egyszerű munkásember, egy földműves vagy valami. Az egész társadalmat érintett. Elhurcoltak papokat, püspököt, elvittek orvosokat, gyógyszerészeket, néprajzkutatókról tudunk, történészeket, gyári munkásokat, nyomdászokat, mozdonyvezetőket, villanyszerelőket, a kolozsvári Dermata bőrárugyárnak, a cipőgyárnak a dolgozóit, 815 munkást vittek el csak a Dermatából, tehát például. Ugye, tehát az egész magyar társadalom le van fedve a fogságban. Kialakul egy mini fogságbeli magyar társadalom, a maga összekapcsoló erejével. Ami rendkívül érdekes, hiszen ezek az emberek már, aki túlélte, nyilván, ugye, és hazajön, megtartják egymás közt ezt a kapcsolatot. Ők társadalom a társadalomban. És bizalmi körük van, amiben nagyon nehéz bekerülni. Mikor interjúkat vettem fel a 2000-es évek elején, akkor láttam ezt a helyzetet, hogy csak akkor jutottam be, és interjúalanyokat tudtam felhajtani, és emberekkel beszélni, hogyha egyikük a másikuknak adta át az információt. Hogy aki jön, az csak egy egyszerű diák, az csak egy dolgozatot akar írni, az nem azért jön, mert hogy a titkosszolgálat küldte, vagy valami, nem kell tőle félni, stb. És engem egyszer mindig megelőzött egy megfelelő telefonhívás. És úgy fogadtak engem, és jártam házról házra, és tudtam interjúkat felvenni, ami ma már aranybányának minősül, hiszen ezek az emberek mind meghaltak, ugye, vagy szinte kivétel nélkül meghaltak, és egyszerűen, ha én akkor nem veszem fel ezeket az interjúkat, akkor magukkal viszik a sírba ezeket a történeteket.
Az is kiderült, hogy bizonyos területek felülreprezentáltak, és bizonyos kategóriák is. Hát itt most az értelmiségiekről is külön beszéltél, hogy nagyon felülreprezentáltak voltak a számarányukhoz képest az elhurcoltak között, és hogy például Kolozsvár más régiókhoz képest szintén nagyon megszenvedte ezeket a történéseket, hiszen ha Észak-Erdélyből összesen 20 ezer embert vittek el, és abból 5 ezeret Kolozsváron, akkor az egy messze magasabb arány, mint ami az összterületi arány. És nyilván, hogy Kolozsvár értelmiségi központ volt, és ez magyarázza, hogy több értelmiségit vittek el, ráadásul többnyire a város központjából, ahol ők laktak. Ugye ez is hozzájárult.
Igen, ezek mind így vannak, na meg ott van hozzá még az is, hogy a közeli tordai csata után ez volt az első nagyváros, ami birtokába kerül a szovjet hadseregnek, és az anomália éppen az, hogy Kolozsváron nem voltak harcok. Tehát így gyakorlatilag nem volt ellenállás.
Éppen ezért volt idejük foglalkozni az elkurcolásokkal. Tehát nem kellett harcolnak, hanem összeszedték az embereket, nem?
Sajnos ez is benne van, meg az, hogy érett almaként hullott a szovjet kezére, és ezért a helyi lakosság nem nagyon rejtőzködött. Tehát leszámítva azokat, akik azért nagyon óvatosak voltak, és a pincékben is óvóhelyeken maradtak, de onnan is előrángattak embereket. Ugye nagyon hamar újraindult az élet. Október 11-én bevonult a szovjet hadsereg, és 12-13-14-én már nyitott a színház, megjelentek az első újság. Ugye a világosság már. Elkezdődött az élet. A Szovjetunió kezdte azt a propagandát is folytatni, hogy ők felszabadítók, és minél hamarabb vissza kell állítani a normális életet. Tehát, hogy ők a náci megszállás és a zsidóüldözések után felszabadítóként adták ki magukat.
Ez volt a felület.
Így van, és amikor az emberek kimerészkedtek az utcára, és elmentek kenyérsorba állni, vagy elmentek a munkahelyükre, a legtöbbet ott kapták el. A Dermatában mondom, 815 embert kapcsoltak le. Például volt olyan Varga Marci bácsi meghalt már szegény Isten nyugtassa, hogy a Minerva nyomdából a mentesítési igazolványok hozta el. Pontosan azért, hogy vigye a munkahelyére, hogy azok az emberek, akik ott dolgoznak, ne kerüljenek elvitelre, ne vigye őket magával a szovjet hadsereg, mert ők nem nácik, nem háborús bűnösök, nem visszamaradt katonák, hanem egyszerű civilek. És azokkal a mentesítési, névre szóló mentesítési igazolványokkal együtt vitték el a kezében, úgy, ahogy volt, azzal tették be a sorba és hurcolták el.
Különbözőek a sorsok attól függően, hogy hova kerültek ezek az elhurcolt foglyok, milyen területekre ott, mivel foglalkoztak, ugye milyenek voltak a fogvatartóik, milyenek voltak a körülmények, mennyi idő után kerülhettek vissza, tehát ez is egyfajta ilyen szerencse vagy szerencsétlenség arányának a kérdése volt. Volt, aki úgymond jobban járt, ha lehet ezt mondani, mint más. És ez mi szerint alakult? Volt ebben valamilyen törvényszerűség, vagy tényleg csak a véletlen?
Igazából itt egy dolog számított. Tehát ahogy átlépték a szovjet határokat, a fogolyszerelvények, katonavonatok és elsősorban ugye marhavagonokból álló szerelvények, akkor ugye az elsődleges feladat az volt, hogy ahol munkaerőre van szükség, oda kell vinni az embereket. És lehetőleg minél rövidebb útvonalon. Na most ezért nem volt mindegy, hogy Máramarosszigetnél lépte át a határt, vagy Jasnál. Mert akkor, ha Jasnál, akkor inkább az ukrán területek felé haladtak. Máramarosszigetnél akkor bekerült a fősodorba, azaz belekerült a német hadifoglyoknak a nagy elhurcolási hullámába, ami ugye keletfele, nyugatról keletfele haladt, és Bielorusszián, illetőleg Oroszország északnyugati területein haladt keresztül. És akkor aztán jött az Onyega-tó vidéke, és jött az Urálhegység, és jött ugye természetesen ugye sokak számára Szibériának tekintett orosz tájak, hát nem Szibériába jutottak, de a Volga mentére, a Kaukázus előterébe, stb. Tehát, hogy hol viszik ki őket, hol kell a munkaerő?
Tehát így, aki például mondjuk a Krím félszigetre került, az valóságos nyaralás volt a többiekhez képest, idézőjelben.
Hát nyaralás nem volt sehol.
Legalábbis klimatikus szempontból.
Klimatikus szempontból igen. Tehát ezt maguk a foglyok is megerősítették, hogy néha a tábor parancsnokság is hagyta, hogy például hétvégeken, mondjuk inkább úgy vasárnap, már az nem volt ünnep, csak munkaszüneti nap, vasárnap tudjanak a tengerparton ülni egy kicsit. Persze felügyelet alatt. De hogy lehessen egy ilyen, na most ez a sarkkörön túli lágerekben ilyen nem létezett. Tehát nem lehetett összetenni ugye a helyzetüket, viszont tényleg megtörténhetett sajnos az is, hogy rosszabbról jobb helyzetbe, vagy jobb helyzetből rosszabbba jutottak, mert ezekben a lágerekbe se örökre kerültek. Ha jól ment a munka, a helyszíni feladatokat, híd újjáépítése, vasúti pálya újjáépítése, építkezések, fakitermelés, bányászat, jól csinálták, vagy előrelépést, előrehaladást értek el vele, akkor a fölöslegesnek tekintett munkaerőt a gyengénben teljesítő lágerekbe csoportosították át, ahol ugye általában sokkal nehezebb munkaviszonyok voltak. És akkor ezért ugye jó, vagy jobbacska helyről rosszabbakra is juthattak. Vagy büntetőlágerbe juthattak, ha nem teljesítették a normát, vagy valami történt, incidens, például megpróbáltak megszökni. Ugye? És elkapták őket. És akkor az a büntető láger, ami olyan, ahol 80% fölötti halálozási arányjal dolgoznak, és ahonnan egyszerűen nincs visszaút. Ugye? Tehát ez nagyon sok mindentől függött az ottani lét, tehát az egy külön világ. Az nem egy előre megírt történetű, na ide jutottam 4 évet, itt vagyok, és ennyi. Volt olyan fogoly, hogy 15 lágert járt meg. Ugye? Az alatt a 8-10 év alatt, amíg fogoly volt. Tehát attól függ, hogy hova vitték. És volt, hogy nagyon nagy távolságok. Tehát volt, hogy az Urálból eljutott Ukrajnáig, és örmény lágerekbe, vagy Kazasztáni, a Dzseszkazgani lágerekbe is eljutott. Tehát körbe vitték, ahol a Szovjetuniónak munkaerőre volt szüksége. Kihasználták a foglyokat a végtelenségig.
Nagyon magas elhalálozási arány, nagyon magas megbetegedési arány, de azért mégis, akik hazajöttek, a hazajövetel is egy külön kaland volt, amely a veszélyek sorát hozta, és még akkor is voltak veszteségek. Tehát a hazajövetel az is egy kaland volt, ez hogyan zajlott, és mi döntötte el, hogy mikor engedték őket haza, és milyen körülmények között jutottak haza azok, akik végül is hazajöttek valahogy?
A hazatérés is külön történet, erről is volt külön konferencia egyébként, mert ugye itt igazából arról van szó, hogy milyen idősávot nézünk. Hogyha a legelső idősávot nézzük a 44 őszén, amikor azok jöttek haza, akik meg tudtak szökni. Azok ügyesen valahogy hazakerültek. Nem jutottak ki a Szovjetunba. Ahogy átlépték a szovjet határt a szerelvények, onnan már a szökés nagyon nehéz volt.
Például Fogsányból többen hazajöttek.
Nagyon sokan, mert akkor jöttek rá arra, hogy Fogsányból a széles, az odáig akkor lehúzott széles nyomtávú vasúti szerelvényekre rakják őket, azaz kikerülnek a Szovjetunióba. Addig ugyanis nem erről volt szó. Mikor elvitték őket, azt mondták, hogy vasúti síneket helyreállítani viszik őket, hogy infrastruktúrát helyreállítani, hogy gyárakat építeni, hogy hidakat helyreállítani, hogy mezőgazdasági munkába kell segítsenek, stb. Közben a Szovjetunió fogságába kerültek, csak hát ugye ez későn esett le az embereknek. De Fogsányban rájöttek, hogy onnan nincs visszaút. Tehát ha most nem szöknek, és ezért nagyon sokan ott megszöktek. Sokan. Hát aki tudott, persze arányhoz képest, a sikeresen szökők nagy része Fogsányban szökött meg, ez az igazság. Na de utána, 45 tavaszán, az első nagy tél, az első kemény orosz tél után a nagyon legyengült embereket már maga a Szovjetunió engedte haza, tehát azokat, akikkel egyszerűen munkaképtelen volt, és látta, hogy egyszerűen is mit csinálni vele, vagy betegségek kapták el, fekélye lett, gyógyításra szorult, műtétre szorult, balesetet szenvedett, lápa tört, mit tudom én. Na ezeket elengedték, nagyon sokan nem is értek haza, már a vonaton meghaltak. De volt olyan, aki hazajött, és évtizedek múlva is élt, mert itthon helyre tudott jönni. Ugye? Tehát több ilyen esetünk is volt. Volt olyan interjú alanyom, aki több is, aki 45-ben egy évfogság után jött haza. Aki akkor nem, az inkább 46-ban már nagyon kevesen, 47-ben kezdtek, inkább is főleg 1948-ban, mert utána már a foglyokat túszként tartotta vissza a Szovjetunió, és igazából, ahogy a kommunista rezsim instaurálódott Magyarországon, Romániában, meg általában kelet-európai országban, Csehszlovákiában, meg máshol, úgy engedték haza az azonos állampolgárságú, tehát az odavaló állampolgárságú embereket, mint egyfajta túszokat, hogyha erősebb a kommunista rendszer, több túszt engedünk el, mármint hivatalosan foglyot persze, de azok túszok. Hogyha lassú az átmenet, mi Magyarországon, akkor lassú az elengedés. Tehát ezért sajnos mi magyarok nagyon megszenvedtük. Az volt az érdekes, hogy Észak-Erdély akkor magyar állam része volt, amikor ezeket az embereket például Kolozsváron foggyulejtették. Tehát ők magyar állampolgárként kerültek fogságba. Hiába van a szovjet típusú kommunista rendszer már Romániában, 45-ben már elkezd felépülni Gróza kormány révén, majd 47-től véglegesen, de a magyarokat inkább csak 48-49-ben engedik el, amikor a Rákosi féle rendszer is instaurálódik Magyarországon. Úgyhogy például a román hadifoglyok, vagy a nagyon kevés egyébként román civil fogolyhoz képest jóval később kerültek haza mieink, mert hogy ugye magyarok. Tehát ugye a hazakerülés is külön történet. Na most a hazaút nem volt veszélytelen, mert nem csak a betegségek, hanem hogyha például kihoztak magukkal írást, vagy megpróbáltak kicsempészni naplókat, névsorokat, hogy hol voltak, kikkel voltak, mi történt velük, ugye, amiket a cenzúra nem látott, már pedig moszkvai cenzúra mindent látnia kellett a moszkvai cenzúrának. Ha ilyet nála találtak motozáskor, mert folyton motozták őket minden állomáson, minden megállóhelynél és a határon különösképpen is, ha elkapták ilyennel, helybe agyonlőtték. Tehát nem volt, egyszerűen nem volt szöveg, nem hogy visszaküldték, agyonlőtték, és több ilyen helyzet volt. Tehát sajnos ugye a hazatérés is sokszor borzasztó tragédiákkal tűzdelt történet volt.
Nem beszélve arról, hogy az itthon berendezkedett új rendszer sem fogadta őket tátkarokkal, ugye tátkarokkal maximum a család fogadhatta őket. vagy a család maradványai. És ez egy külön szomorú történet, hogy nehéz volt visszailleszkedniük sokuknak.
Igen, hát olyan traumákból számoltak be, azt mondja egyik másik túlélő, akivel beszélgettem, hogy az édesanyja nem ismerte fel. Tehát ő nyitott ajtót, és annyira megváltozott, ugye 8-10 év alatt az ember, és annyira lefogyott. Volt olyan, hogy 1,80-90 centi magas és 45 kiló. Tehát úgy jött haza, hogy egyszerűen csont és bőr volt, nem is ismertek rá. Azt hitték valami koldus, el akarták csukni az ajtót.
És a megélhetési gondok jöttek, mert nem feltétlenül találtak megélhetést, olyan munkahelyet, amiből megélhetnek, vagy egyáltalán nem voltak munkaképesek, stb.
Tehát egyszer hosszú ideig nem voltak munkaképesek. Tehát aki hazajött, olyan betegségeket hordozott, hogy sokszor hónapok után meg is haltak, vagy egy pár éven belül. De igazából a hazatérés egy fantasztikus revelációs élmény volt. Tehát ugye, ha azonnal nem is, de nyilván megismeri aztán az édesanyja is. És sok esetben mesélnek arról a foglyok, hogy az édesanyjuk vagy édesapjuk elájult, mikor meglátta őket. Ugye, vagy összegyűlt a nagy család, az olyanok, akik soha azelőtt nem jöttek, harmadunok a testvér is eljött. Tehát, hogy lássák, hogy beszéljenek vele. Ugye. Persze nem mondhattak szinte semmit, mert nagyon meg voltak félemlítve, tehát, hogyha elmondanak bármit is, a Szovjetuniót ne adj Isten becsmérlik, ugye, akkor visszaküldik őket ugyanoda, ahonnan elhozták. Családostól. Ez volt ugye a megfélemlítő dolog. Tehát neki kétszeres traumát kellett szenvedni, a fogság traumáját és a hallgatás traumáját. Ezért van az, hogy felejtésre ítélve a könyv címe is. Nem véletlen, őket ugyanis a rendszer el akarta felejteni. Megbélyegzett emberek lettek. Mert aki fogságban volt, az csak rossz ember lehet. Az biztos valami rossz fát tett a tűzre. Arra már senki nem emlékezett 1951-52-53-ban, hogy 44-ben konkrétan hogyan vitték el ezeket az embereket. Főleg, hogy az nem volt egy olyan nyilvános történet. És arról beszélni se lehetett. Ráadásul 89-ig a hazatérőknek sem. És sajnos nagyon sokan meghaltak ezekben az években, a 60-as, 70-es, 80-as években. És aki maradt 89 után, az is csak nagyon nehezen, lassan, óvatosan engedett fel, a félelem lassan engedett fel, és nem is engedett fel mindenkiben. Na meg hát nem mindenki van írói vénával megáldva. Tehát ugye volt, akinek nagyon nehezére esett az írás. Ezért bár benne volt minden, de nem tudta leírni. Vagy annyira félt elmondani, hogy nem vállalta a nevét. Interjú alanyként is csak esetleg a család és keresztnév kezdőbetűjét tüntethettem fel. Tehát nem engedett többet, vagy még az se. És ezt tiszteletbe kellett tartani, hiszen ez mégis annak az embernek az élő történelme.
Amely még ma is íródik annak ellenében, hogy ezek az emberek már nincsenek közöttünk, de hál' Istennek vannak, akik foglalkoznak vele, így Murádin János Kristóf is. Hát köszönöm szépen további jó kutakodást tettében, és várjuk a további fejleményeket, előadásokat, titkok felfedését a történtekkel kapcsolatban.
Mindig örömmel fogadom az ilyen meghívásokat, mint ahogy most a Korunk Akadémia esetében is történt, mert ugyan Kolozsváron már nagyon sokszor elhangzott ez az előadás, de meg kell mondanom, egy kicsit magamat is önfényezve, amit nem szeretnék, de ez az igazság, hogy soha nem tartom ugyanazt az előadást. Tehát mindig valamilyen újdonságot próbálok beleépíteni. Nem másért, de nekem is fontos az szakmailag is, de ugyanakkor a hallgatóságnak is. Na meg hát tényleg napi szinten jelennek meg új dolgok. Tehát nincs nehéz dolgom, amikor azt mondom, hogy most újabb adatok kerültek elő, nézd meg, hát ezt nem is láttuk. Ugye, és akkor az ember újraírja a részben, mindig újraírja a dolgokat. Ezért készül is ennek a könyvnek az átdolgozott bővített kiadása, ugye a Felejtésre ítélve Erdély magyar civilek szovjet fogságban 1944-1953 között, mert hogy ez gyakorlatilag egy folyamatosan íródó történet. És itt az ideje, hogy megírjuk a hozzátartozók történetét is, a gyermekeket, az özvegyeket, ugye, akiknek együtt kellett élni azzal az emberrel, aki a szovjet fogságból hazajött, vagy annak az embernek a tragikus halála után az ő emlékével. És azzal kellett megharcolni, megbirkózni. Sok esetben egyedül ez egész társadalommal szemben. Ez egy olyan történet, amiről maga a család sem szívesen beszél, de ami nélkül csonka a mi közelmúltunk, és nem lehet hagyni, hogy feledésbe merüljön.